Minden gondotokat őre elvessétek, mert őneki gondja van ti reátok. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi lelkünk, mert ahogyan énekeltük is, immár bejutottunk a te templomodba, a te színed elé, élő Istenünk. Könyörülj meg rajtunk ezért, hogy valóban levetett sarukkal tudjunk megállni te előtted, mint akik készek vagyunk levetni mindent és a te kezedbe letenni, Urunk, ami eddigi életünk során megterhelt, megszomorított bennünket. Kérünk, Urunk, hogy tisztíts meg bennünket, amikor a te jelenlétedben vagyunk, s a te jelenlétedben szeretnénk feltöltekezni, majd pedig te veled, Urunk, hazamenni. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne a világot hozzuk be ide a templomba, hanem engedd meg, hogy téged tudjunk kivinni innen a világba. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és tedd teljessé a mi örömünket, azáltal, Urunk, hogy mint feltámadott Krisztussal találkozhatunk ma is. Igéd által, Urunk, elkészítetted ezt a lelki találkozást, és mi hisszük és valljuk, hogy a Szentlélek segítségül hívásával te közlöd magadat mi velünk. Engedd meg hát, Urunk, hogy a te igéd, a te lelked munkája nyomán lélektől lélekig tudjon elhatolni. Te látod, Urunk, hogy hogyan jöttünk te eléd. Te jól ismersz bennünket, és tudod minden dolgunkat. Hála legyen neked ezért, Urunk, hogy te valóban jól ismersz bennünket. Ezért hát kérünk, hogy a gyöngéknek te legyél erősítője, a bánatos szíveknek vigasztalója, az aggodalmak között gyötrődőknek bátorítója. Kérünk, hogy növeld a mi hitünket, Urunk, mert minél inkább megerősíted a mi hitünket, annál többet tudunk meglátni és meghallani a te igédből és a te kezed minden munkájából a mi életünkbe. Kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, Urunk, s engedd meg, hogy teljes szívünkkel tereát tudjunk figyelni most is, ebben az órában. Hogy mint feltámadásod utána középen álltál meg a tanítványi gyűlésbe, engedd meg, Urunk, hogy most is te állj a középen, az Isten tisztelet folyamán, a szívünkben és a gondolatainkba. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, jöjj, és áldj, és szentelj meg bennünket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Jézus nevében kérjük mindezeket, atyánk, hogy hallgass meg könyörgéseinket, s hálát adunk azért, hogy már meghallgattad. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból szól hozzánk, János mennyei jelenése könyvének 4. részéből, annak is mind a 11 verséből. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, s az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszélt velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz, s a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, s a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, s a fejükön aranykorona. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések. A trónus előtt pedig 7 lámpás égett lobogó lánggal, az Isten 7 lelke. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, s a trónusnál középen 4 élőlény elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló. A harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta, Szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő. S amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, s imádja az örökkön örökké élőt, koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett, és teremtetett. Kedves testvérek, a jelenések könyvének a tanulmányozása mindig is egy különlegesen áldott dolog, mert hiszen egy olyan könyvbe nyerünk betekintést, ami ugyan apokaliptikus könyv, úgy is mondhatnánk ezt egyszerűbben, hogy szimbolikus könyv, és aztán az embernek a lelke és az értelme szereti boncolgatni, felfedni, hogy mit is takarhatnak ezek a fogalmak, hogy miről is szólhat egy-egy szakasz, egy-egy rész, de sokkal egyszerűbb dolgokról van itt szó, nem szükséges ehhez különlegesen tudós gondolatmenet, hogy ráérezzünk és rádöbbenjünk arra, hogy miről is szól a jelenések könyve. Maga a műfaj, hogy apokaliptika, a görög szó az apokalipszis szó, az azt jelenti, hogy félrevonni a függönyt, a fátylat, valamit megmutatni. És aki emögé betekinthetett, az nem más volt, mint maga János, a hű és a szeretett tanítvány. Nagyon jól tudjuk, hogy az embernek a lelkében mindig ott van a vágy, hogy Isten mutasson nekünk valamit, hogy valami kézzel fogható bizonyítékunk legyen arra, hogy ő van, vagy hogy egy próbatételünkben velünk van. Ugyan melyikünknek kérni azt, hogy Uram, mutasd meg magadat. Életünknek egy-egy kusza megterhelt időszakában. Egyedül Isten a biztos pont az életünkbe. Hát persze, hogy kérjük, hogy bizonyosak lehessünk még inkább ő benne, hogy ő jelen van, hogy halló távolságon belül van hozzánk. Azonban az Úr először a mi hűségünket nézi. Hű-e és igaztanú-e? És ha igen, akkor adja Isten a bizonyosságok fellegeit, és adja az ő jelenlétének a megtapasztalható valóságát. Tudjuk jól, hogy János mennyire hű volt, tudjuk azt, hogy ott volt a Golgotai kereszt tövében, tudjuk, hogy ez az a tanítvány, aki felé Jézusnak az a szeretetteljes feladat kiosztása jut, hogy fiú, íme a te anyád, amikor Máriát reábízza Jánosra. Szeretett tanítvány volt ő. Tudjuk, hogy a feltámadás alkalmával is Péter apostollal együtt futott ki a temető kertjébe, amikor eljutott hozzájuk a hír, hogy a sír nyitva van, és hogy üres, hogy nincs már ott az Úr teste. Tudjuk azt is, hogy János ért oda először, de bevárta Pétert. Péter bement, látott, és kijött a sírboltból, és igazán nem tudta magába helyre tenni a dolgokat. János pedig bement, látott, és hitt. És hitt. Nagyon sokszor azok, akik megpróbálják magyarázni vallástörténeti és más egyéb alapokon, akár a jelenések könyvét vagy János teológiáját, amely végighúzódik az evangéliumon, a leveleken és a János mennyei jelenések könyvén, mindig aláhúzzák, hogy János nem azért volt szeretett tanítvány, mert kivételezett vele az Úr, hanem azért, mert talán ő szerette emberi mérték szerint a legjobban az Urat. És annyira figyelmes volt, hogy még ott bent a sírban is észrevette azt, ahogyan az Úr egyébként a szállásukon is összehajtotta a felső ruháit, hogy ami a fején volt, azt mindig külön hajtotta össze. És amikor bemegy a sírba, és amikor oda betekint, akkor látott, és azt látta, hogy ezek úgy vannak összehajtva, ahogy a hétköznapokban is, ahogy Jézus hajtotta össze, és hitt, és ő tudta, hogy az Úr él. Hát ez a János kap egy ennél sokkal nagyobb rálátást, egy kegyelmet, hogy betekinthetett a mennyei világba, Most már nem csak az üres sírboltba tekintheted bele, hanem tudjuk jól, hogy idősen, gyöngén és erőtlenül, de mégis, mint az efézusi gyülekezet püspöke kerül Patmosz szigetére, egy bánya szigetre gyakorlatilag, ahol kényszermunkát kellett végezni az apostolnak, és nagyon jól tudjuk, hogy Krisztus hitéért van itt. Nagyon sok mindenen keresztül megy ő is, és a kis-ázsiai hét gyülekezet is. És amikor leírja mindazokat a dolgokat, amelyeket az Úr Jézus helyezett a szívére, írd le mindazt, amik majd reátok várnak, akkor tudjuk, hogy az efézusi gyülekezettől kezdve, mind a hét kis-ázsiai gyülekezet számára, Jézus elmondja, hogy ti most ebbe az élethelyzetbe vagytok. Üldöztetésben vagytok, krízisben vagytok, kritikus állapotban vagytok. Mind a hét gyülekezet másképpen élte meg a krízist. Másképpen élte meg ugyanazt a próbatételt, ami a hitükért való üldöztetés volt. Hát nem mi is másféleképpen élünk meg egy-egy betegséget, műtétet, gyászt, Uram, bocsá, vizsgát, egy orvosi vizsgálatot, egy életbeli próbatételt. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen fogjuk megélni. Mégis Isten jelenléte az életünkbe nagyon szükségszerű, kedves testvérek, mert egyedül az Úr Jézus tudja kinyilatkoztatni az igazságot valóságként. Amikor az Úr Jézus azt mondja János evangéliumában, tehát ezért is fontos a jánosi teológiát értenünk. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Akkor Jánosnak, aki ezeket lejegyezte, nem csak lejegyeznie kellett, hanem megélnie is, hogy valóban Jézus lesz az ő számára is a valóság, és a hét gyülekezetnek is. De nagy dolog, hogy abban a világban, amelyben mindenki el akar hitetni valamit velünk, Jézus nem azzal jön, hogy valami felől meggyőzön, hanem azt mondja, hogy drága testvérem, ez a helyzet. Mit is hallunk a hét gyülekezetekről? Nagyon sok jó dolgot. Gyűlölöd a gonoszt, megálltál a próbatételben. De mit hallottunk az efézusi gyülekezetről is? Térj vissza, mert kihűlt a szívedben az első szeretetnek a hűsége. Térj vissza az előzőekhez. A másiknál azt halljuk, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Nem vagy sem hév, sem pedig hideg, langymeleg vagy. Kiköplek a számból, nem vagy jó semmire. Milyen jó, hogyha kemény beszéd is ez, de az Úr nekünk mindig a valóságot mondja, az igazságot, és mindig a jelenben hangzik el ez az ige. Mennyire jó dolog, hogy Isten jelenléte időszerű jelenlét, s éppen ezért Szent Lelke által minden igéje és üzenete valóban szíven találhat bennünket, mint ahogyan a dicséretünk mondja, hogy ma is úgy szól, ahogy régen te szólt. Igen, Istennek ma is van hatalma egy-egy igét élővé és hatóvá tenni, megfékezni, vagy megvigasztalni. Mennyire jó dolog, amikor Isten egy-egy bajunk közepette, szívünkre helyez egy-egy igét, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. De ahhoz, hogy Istennek legyen mit a szívünkbe, eszünkbe juttatni, ahhoz nekünk vágynunk kell, szomjaznunk kell, beletekinteni az Isten világába, beletekinteni minden nap az Isten igéjébe, nem azért elolvasni, mert ez szokás, mert ez hagyomány, vagy mert erre neveltek, hanem azért, hogy legyen mibe belekapaszkodnom, legyen miből táplálkoznom, és hogy tudjam, hogy képben legyek, Uram, te mit mondasz ma én nekem? Kedves testvérek, minden ige olvasó embernek ez az örömteli élménye, hogy az Úr szól hozzánk, mégpedig időszerűen. Jánosnak egy csodálatos ajándék adatik, Azt mondja, hogy íme láttam egy nyitott ajtót a mennyen. Nemrég olvashattuk az előző szakaszokban, nyitott ajtót adtam neked, amit senki nem vehet el te tőled. Ez a kegyelemnek a nyitott ajtaja. Tudjuk, hogy az Úr Jézusért nyílhatott meg ez az ajtó. Az Úr Jézus által van nyitva a menny kapuja, és hogy meddig van nyitva a számunkra, ezt egyáltalában nem tudhatjuk, csak azt, hogy még most is ebben a pillanatban nyitva van. És János beláthatott, betekinthetett ezen a nyitott ajtón keresztül. Ez a nyitott ajtó azonban azt is üzeni, hogy Jánosnak a rálátása és a betekintése a mennyei világban nem volt korlátlan. Tehát nem arról van szó, hogy Isten beviszi Jánost a mennyei dicsőségbe, és most már ott is marad. Nem, ő még a földön harcoló, küzdő szolgája az Istennek, de mivel erő fölötti küzdelemben van ő is, és a gyülekezetek is, ezért Isten megerősítésképpen azt mondja, hogy tekints bele a valóságba. Itt a mennyben dől el minden. Így dől el, hogy mi megy végbe a földön. Nem Domitianus császár kezébe vagytok, nem a keresztény üldözőknek a hatalma dönt a ti sorsotokról. A menny valóságában dől el az, hogy mi mehet végbe. Ugye mennyire más ez a látás, ez a látószög? Mi nagyon sokszor azt hiszük, hogy itt dől el a földön minden. Mi úgy gondoljuk, hogy mi emberek fogjuk eldönteni, hogy mi a jó. És most majdnem belementem a hitoktatás kérdésébe, de azért sem teszem. Mennyire jó dolog, hogyha mi emberek sok mindent eldönthetünk. De tudnunk kell, bármi is történik az életünkbe, és bármi történt eddig, és bármi fog történni, Isten a hatalmába tart bennünket, és a hét gyülekezetnek, és Jánosnak, akik üldöztetésben voltak, de nagy vigasztalás így beletekintést nyerni a mennyei világba, hogy Uram, valóban tiéd minden dicsőség, dicséret és hálaadás, te vagy a méltó, tiéd a hatalom. Nagy kérdés, hogy vajon mi kinek adjuk a dicsőséget, kinek tulajdonítjuk a hatalmat, és hogy ki előtt borulunk le. Ugyanis János, amikor betekintés nyer a mennyei istentiszteletbe, akkor azt látjuk, hogy az egész teremtett világot látja a mennybe felvonulni. Először is a teremtő Istent látja, de csak fokozatosan látja meg őt, először csak a trónust látja meg. Mennyire fontos, kedves testvérek, hogy akár az ószövetségi apokaliptikus irodalmakba olvassunk bele, Ézsaiásnál, Jeremiásnál, Dánielnél, mindenütt a középpontban a trón áll. Miért? Mert ugyanaz az Isten adja a kijelentést, ugyanaz az üzenetnek az átadója. Ha beletekintünk a menny csodájába, Ézsaiás próféta könyvének 6. részében, akkor azt olvassuk, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, magasra emelt trónon ülve láttam meg az Urat, palástja betöltötte a templomot. Kettővel lábát fette be a szeráf, kettővel pedig repült, s így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, s a templom megtelt füsttel, ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek Urát látták szemeim. Hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról, számhoz érintette, és ezt mondta: íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkbe. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. de nagy dolog betekintés nyerni a mennybe. És ugyanez a kegyelmi állapot adatik nekünk, kedves testvérek, minden Isten tisztelet alkalmával. Mondhatnám azt is, hogy a mennyország küszöbére lépünk, amikor belépünk ide a templomba. De innen a Szentlélek Úristen tud minket tovább vinni, és ő tud bennünket lélekbe magával ragadni, hogy valóban betekintést tudjunk nyerni abba a világba, az igéknek a titkába, melyet Isten számunkra elkészített. Fontos dolog, hogy a mennyben ott áll a trónus középen, és láthatóak először is a kövek, az ásványvilág jelenik meg. Nagyon különös dolog ez, mert az ásványoknak nem csak a formája, hanem a színe is meghatározza a mennyei világot. A jásp is, le is jegyeztem, vörös színű sárga színben játszó drágakő, karneol vagy szárdius, Szárdis városából származó vörös fényű drágakő, s a smaragd, a halvány zöldtől a sötét zöldig terjedő, színskálájú köveknek a gyűjtő neve. A zöld volt a meghatározó, ami az ókorban is a reménységnek volt a színe. Igen, még a mennyei világot is betölti az az élő reménység, amelyet mi is magunkénak mondhatunk itt a földön. És aztán látjuk a természeti világot. Arról olvasunk, hogy a trónust körülveszi a szivárvány, és aztán hallható a mennydörgés, látható a villámlás. Ezek gyakorlatilag egymásnak ellentmondó természeti jelenségek is lehetnének, ha szivárványt vesszük a mennydörgés és a villámlással együtt, de mindez Isten személyiségét és szándékait próbálják magyarázni nekünk. A szivárvány mindig Isten kegyelmes szövetségét jelenti. A mennydörgés és a villámlás pedig az, hogy Isten igazságos, és igazságosan fog majd ítélni, ha eljön ennek az ideje. És aztán látunk a trónus körül 24 trónust, és azon 24 vént. Egyszer egy lelki pásztor testvérünk összegyűjtött 21 féle magyarázatot. Alsó hangon ennyi féleképpen tudták megmagyarázni eddig, alátámasztásokkal, igékkel, hogy kiket is érthetünk a 24 vén alatt. Mindazáltal a királyi széken ülők alatt mi azokat értjük, akik legyőzték Jézus Krisztus által a gonoszt és önmagukat is. És őket képviseli ez a 24 vén a trónuson, azokat, akik majd győzni fognak. Arról szól az ige, hogy aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, majd egy másik helyen légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Vagyis akik most is ebben az órában ott ülnek a trónus körül, a 24 vén, nem másokat jelképeznek és szimbolizálnak, mint minket, ha le tudjuk győzni a gonoszt, és le tudjuk győzni Krisztus által önmagunkat. Nagy kihívás ez, kedves testvérek, sokszor nagyon egyszerűnek tűnik ez a harc, máskor pedig elbukunk, és könnyek között borulunk le az Úr előtt, hogy legyen irgalmas nekünk, mint Simonnak, Péternek, a Jóna fiának. Ott van a szívünkben a vallomás, hogy Uram, Te tudod, hogy én szeretlek Téged, de nagyon könnyű a harc közben csatát veszíteni. Isten viszont tud nekünk segíteni a győzelemben. És amikor tovább megyünk, nagyon gazdag ez az ige szakasz, 7 lámpás, 7 vákja, ez mind az Isten 7 lelkének a jelenléte, vagyis ez azt jelenti, hogy Isten az ő maga teljességébe színültig betölti a mennyet. Jelen van az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És amikor 4 élő lényről szól, amelyek hasonlítanak orcájukat tekintve bikához, sashoz, emberhez, oroszlánhoz, nagyon érdekes, hogy az eredeti szöveg úgy adja vissza az ő nevüket, hogy Zoón, ami azt jelenti, hogy megtalálható bennük az élet. Vagyis még ez azt jelenti, hogy János maga is keresi a szavakat, amikor beletekint a mennyei világba, mert mindazt, amit ott lát és tapasztal, ezekhez emberi szavakat rendelni és kifejezni nagyon nehezére esik. Minden esetre ezeket az élő lényeket úgy kell elképzelnünk, mint Istennek hatalmas teremtményeit, szeráfiait, akik a legközelebb vannak a trónhoz. Igen, most még ők vannak a legközelebb, de az Úr Jézus kikért halt meg nem az angyalokért, hanem az emberekért. És eljön az az idő majd, amikor Isten nem csak Jánosnak engedi meg, hogy a nyitott ajtón át betekintsen, hanem Istennek legyen hála, hogy majd mi is mehetünk a kegyelem drága vérén keresztül Jézus Krisztus által oda abba a mennyei világba, amelybe egyedül Jézus Krisztus lehet számunkra is az út, a valóság és az élet. Isten adjon nekünk kitartó hitet életünk minden némű küzdelmébe, hogy soha ne engedjük meg a gonosznak, hogy a gondolatai mindig nehezteléssel legyenek tele. Nagyon sokszor rajta kapjuk magunkat, hogy egy-egy napunknak időszaka tele van a neheztelésekkel, telve van a megbotránkozásokkal, mert a gonosz, ha mással nem tud, hát ezzel veszi el az időt tőlünk, és attól, hogy a mennybe betekintsünk. Soha nem felejtem el, amikor Sándor Frigyes evangélikus esperes úr megkérdezte az egyik egyetemes imahét alkalmán, hogy testvérem, voltál már te a mennybe? De emlékszünk, akik ott voltunk talán. És azt mondta, hogy aki imádkozik, az minden nap bemegy a mennybe. Minden nap az imádságának a jó illata oda száll fel. Nem vagyunk mi elhagyatva, nem vagyunk mi látás nélküli emberek, sőt, életünknek ideje az Úr kezében van. Bizony erre rájönnek majd az emberek is, egy nagyon különleges szóalkotás jelenik meg még itt a Bibliában, amikor a népek tengerét üvegkristály tengerhez hasonlítja János. Mert hogy a népek tengere az valóban olyan, mint a tenger, hogy zúg, morajlik, és kiszámíthatatlan, halálos is lehet. Az üveg, a kristály pedig mozdulatlan, sík, nyugodt. Mégis, amikor majd az Isten trónusa elé kell, hogy álljanak a népek, az ítéletet megelőzően meg fognak dermedni Isten jelenlétében. Akkor már nem lehet kétségbe vonni, hogy van-e. Akkor már nem lesz kérdés, hogy ő az életét adta értünk. Ott már nem lesz kérdés az, hogy Szentlélek élő személy. Ott már nem lesz semmi kérdés, mert Isten lesz minden mindenekben. Jelenlétébe minden elnémul. Sőt, érdemes tovább olvasni, hogy majd az ítéletnél sem hangzanak el szavak. Amikor valaki Isten jelenlétébe megáll, mindent fog tudni. Mindent. S az lesz a kegyelem, hogy Jézus mellénk áll, s azt fogja mondani, hogy ő az enyém. Véremen váltottam meg őt. Már most is tudjuk, hogy kegyelemből van a mi üdvösségünk, hogy minden nap kegyelem, amikor Isten szavát olvashatjuk, amikor rádöbbenhetünk a valóságra. Kedves testvérek, a valóság mindig fog fájni. Akár a bűneink felismerése, vagy akár annak a felismerése, hogy a környezetünk lehet, hogy nem éppen érti azt, amit mi még értünk. Hogy mi az, hogy kegyelem, mi az, hogy megváltás, mi az, hogy betekinteni a mennyvilágába. Adjunk hálát Istennek ezért a mai estéért is, és minden alkalomért, amikor a mennybe betekintést nyerhetünk, vigyük magunkkal a drága igéket, nyitott ajtót adtam neked, amit tőled senki nem vehet el. Ez legyen így, és tudjunk élni ezzel a kegyelemmel. Amen. Mennyei édesatyánk, boldog a mi lelkünk, mert Nagy dolog mindabba beletekinteni, mindarról tudni, amit most a szívünk elé hoztál, és jó úrunk, tudni azt, hogy neked olyan nagy a kegyelmed, hogy nem csak Jánosnak engedted meg azt, hogy betekinthessen az ajtón keresztül a menny világába, hanem úrunk, nekünk is megadod valahányszor elcsendesedve, leborulunk te előtted őszinte szívvel, megadod nekünk, úrunk, azt, hogy szólsz hozzánk, hogy vezeted a mi gondolatainkat és a mi életünknek dolgait. Köszönjük, úrunk, hogy már itt is megtapasztalhattuk sokszor, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, akik minden körülmények között meg tudnak maradni Isten szeretőknek, azoknak minden dolguk a javukra fog fordulni. Úrunk, bárcsak lenne türelmünk, hogy amikor rossz dolgok érnek bennünket, akkor abból is hozzá tudjunk menekülni. És amikor jó dolgokká válnak ezek az életünkben, bárcsak ne felejtenénk el ezekért hálákat adni. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy meghallgatott kérésünket, amikor sokszor könyörgünk azért, hogy Urunk, Jézusért engedd meg, hogy ott lehessünk majd a te mennyei világodba. Ó, sokunk szívében ott van, hogyha csak a legutolsó leszek, az sem baj, csak ott lehessek. Úrunk, ez a te titkod, engedd meg, hogy ne faggassunk, ne fürkészünk téged efelől, hanem adj nekünk gyermeki lelkületet és élő hitet, hogy le tudjuk tenni a bűneinket, és Jézus Krisztus által el tudjuk fogadni az örök élet ajándékát, és vegyük komolyan Jézus tanítását, megbocsátattak a te bűneid, menj el, és többé ne vétkezzél. Úrunk, nagyon nehéz letenni a bűnt úgy, hogy azt ott is tudjuk hagyni a kezedbe. Nagyon nehéz nem visszalopni a bűneinket, nem újra elkezdeni. Te adj nekünk ehhez lelki erőt, s ha elfáradnánk, megerőtlenednénk. Könyörgünk, hogy adj nekünk hitet, hogy hozzá tudjunk menekülni, s még mielőtt teljesen bele süllyednénk a bűn medrébe, engedd meg, hogy tudjunk kiáltani, mint Péter, a süllyedő Péter a tengeren. Uram, ments meg! Hálát adunk neked azért, hogy te mindent tudsz, hogy te tudod, hogy ezeket az igéket miért kellett most is a mi lelkeinkre helyezni. Kérünk, hogy áld meg ezeket az igéket a lelkünkbe, hogy buzdítsanak bennünket, hogy minden hatalom és minden ügyünk, Urunk, egyedül a te kezedben van. Így kérünk, hogy te intézd a mi sorsunkat, életünket, mindenünket, Urunk, ami még a mi életünkhöz tapad. Áld meg családjainkat, áld meg munkáinkat, fáradozásainkat, eléd hozzuk gyülekezetünket, a te kezedre bízzuk a betegeket, Urunk, hogy gyógyító erőddel megsegítsd őket. Könyörgünk a gyászba megtört szívekért, légy vigasztalójuk, Urunk. Te eléd hozzuk a gyermekeket, ifjakat, a családokat, te eléd hozzuk mindazokat, akik keményen dolgoznak a mindennapok sűrűjében, és a te kezedre bízzuk, Urunk, az idős életeket is, hogy amikor már félős a szívünk, és gyengék a lábaink és a kezünk, akkor se roppanjunk össze, mert a mi belső emberünk megújulhat napról napra Krisztusban. Ó, Urunk, kérünk, hogy maradj velünk, mert mindjárt este van, de te ne hagyj el bennünket, hanem jöjj velünk az éjszakába is, és Urunk, te áld meg életünknek minden egyes napját, hónapját, esztendejét, hogy azt veled együtt tudjuk megélni, a te nagy neved dicsőségére. Vedd hát szívesen, amikor mi is most lélekbe leborulunk te előtted, és neked adunk dicsőséged, dicséretet és háladást. Az Úr Jézusért. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.